Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának 6. részéből az első 18 verset. A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titkon teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén legyünk együtt hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában. Fennállva imádkozzunk. Mindenható Úrunk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te az örömöt hoztad el az életünkben. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te nem szabályokat és nem előírásokat, nem elvárásokat hoztál nekünk, és nem azokat támasztasz felénk, hanem köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te belülről szeretnél megtisztítani bennünket, és belülről szeretnél szabaddá tenni bennünket, és belülről szeretnél örömöt adni az életünkbe is, és boldogságot. És Úr Jézus, köszönjük neked valóban azt, hogy te megtisztítani jöttél bennünket. És Úrunk, így jövünk most eléd bűnvallással. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, azért, amikor hitetlenségünkben és kishitűségünkben inkább az aggodalmainkat választottunk, mint téged. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, amikor hitetlenségünkben a bennünk levő űrt és hiányt azt mással töltöttük ki, és nem veled, anyagiakkal, pótszerekkel, munkával töltöttük be. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azért, amikor vétettünk azok ellen, akik mellettünk vannak, és akiket szeretünk. Bocsáss meg, Urunk, amikor szavainkkal okoztunk bántalmakat és sérelmeket. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus, azért, amikor mulasztásainkkal okoztunk fájdalmat másnak, amikor nem szóltunk, amikor lehetett volna, és ebben vétettünk ellened. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azért is, amikor nem tudtuk megfékezni a vágyainkat, és igen, a vágyainkat, és a mohóságunkat, és a kapzsiságunkat, a testünket, S így vétettünk ellened. Bocsáss meg, Urunk, azért, amikor a kezünk vagy a szemünk vitt bennünket bűnbe, és mi nem álltunk ellen neki, hanem engedtük, hogy vigyen magával. És bocsáss meg nekünk, Urunk, azért is, amikor az útjainkban, a munkahelyünkön, vagy ahol vagyunk, ott nem a te parancsolatait szerint éltünk, hanem eltértünk azoktól, és a könnyebb utat választottuk, a csalást, vagy az egyszerűbb utakat. Bocsáss meg, Urunk, akkor, amikor nem a te parancsolatait szerint éltünk, és még le is tagadtuk utána ezt. És Úr Jézus, szeretnénk most még egy csendes percben eléd vinni azokat a bűnöket, amiket te most elénk hozol. Amen.
Hallgassátok meg az igét Ézsaiás könyve 58. fejezetéből, az első 9 versből. Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tetei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá. Azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja. Itt vagyok. Kedves testvéreim, ebben az évben valahogy nehezen akar tavasz lenni, és nehezen indult a böjt is, hiszen húsvét nagyon későn van, és a böjt is később indul. Máskor ilyenkor már rég benne vagyunk a böjtben, március 15-e környékén is, most pedig böjt első vasárnapján vagyunk együtt úrvacsorai közösségben. Amikor a böjtre gondolok, akkor mindig hasonló érzések töltenek el engem, mint adventben. Annyira jó, hogy karácsony előtt is, és így húsvét előtt is van egy időszak, vannak olyan hetek, amikor készülhetünk, ami ráhangol, ami rávisz az ünnepre. Hogy nem úgy kell beesni az ünnepbe, hogy nem a hétköznapok után hirtelen jön az ünnep, hanem van lehetőség a készülésre, a hangolódásra, a ráfutásra az ünnepre. És mikor elkezdtem készülni erre a mai vasárnapra, akkor döbbentem rá, hogy advent első vasárnapján is volt lehetőségem a gyülekezetben szolgálni, és most a hasonló időszak elején böjt első vasárnapján is van erre lehetőségem. És felidéztem, hogy mi is volt akkor, miről szolgáltam is. Ami először eszembe jutott az, hogy itt ilyen nagy darus kamera volt, aztán az Isten tisztelten itt rohangált egy másik kamerás, kézi kamerával. Eszembe jutott a gyártásvezető, aki körülbelül 5 perccel adás előtt a terítőt újra vasaltatta az úrasztalán, mert szerint egy gyűrött volt. És a fennforgás mellett eszembe jutott az is, hogy miről szolgáltam, és az, hogy az volt az üzenet, amit át szerettem volna adni a testvéreknek, hogy nyissuk ki a szívünket. És valahogy úgy készüljünk az ünnepre, hogy először mi magunk nyílunk meg. És úgy várhatjuk el a környezetünk változását, hogyha mi magunk kezdünk változni. És ahogy ez eszembe jutott, az volt bennem, hogy na most is ezt kellene elmondani körülbelül, hiszen ugyanúgy egy ilyen felkészítő időszak elején vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó lenne és aktuális, hogy nyissuk meg a szívünket, és egyszerűen csak engedjük teret az Isten munkájának. Ennél azonban egy kicsit több az, amit ma hoztam nektek, és amit szeretnék átadni, hiszen bár hasonlít a böjt az adventre, de mégsem ugyanaz a kettő. A böjtben valahogy az ember kicsit jobban is mélyebben megélheti az elcsendesedést, a befelé fordulást, a leegyszerűsödést, bizonyos dolgoktól való megválást, hiszen a böjtnek az eredeti, a fizikai valóhoz kötött értelme az ez, valamitől megtartóztatjuk magunkat, valamit megvonunk magunktól, hogy egy kicsit jobban figyelhessünk a lelki dolgokra, mennyei dolgokra, a fizikai valóságtól kicsit eltávolodunk, és közeledünk a mennyei valósághoz. Ez a fajta odafigyelés és az a fordulás az, ami nagyon erős nekem, így a böjti időszak elején. És végiggondoltam azt is, hogy az elmúlt hetek igehirdetés sorozata hogy készített erre. Hogyan kaptunk olyan üzeneteket lépésről lépésre, amelyek ezt a fajta megtisztulást, megújulást, megtérést, Istenhez való visszafordulást erősítették. És azt gondolom, hogy ez sem véletlen. És ebbe a sorba illik be az én gondolataim szerint a felolvasott Ézsaiási ige, ami valószínűleg bibliaolvasó embereknek ismert az ószövetségi tanítás a böjtről, az egyik legismertebb talán. Az, amikor nagyon erőteljes és konkrét üzenetben feddi meg, inti meg Ézsaiás próféta a népet. Azt olvassuk, és úgy kezdődik ez a szakasz, hogy Ézsaiásnak kiáltania kell, nagyon intenzíven és erősen kell megszólítani a népet azzal az üzenettel, amit Isten rábízott. És így első benyomásra rögtön azt érezzük, hogy Istennek szólnia kell, és a prófétát használnia kell, mert valami nincs rendben a nép életében. Ez nem újdonság, mert erről szól a prófétai küldetés az Ószövetségben. Ugyanakkor érdekes lehet, hogy ez már a fogságból visszatért nép, az a nép, amelyik bizonyára tanult az ősei hibájából, az a nép, ami új életet kezd az ígéret földjén, amelyik bizonyára, hogy be akarja tartani az Isten törvényét, azt akarja, hogy kedves legyen az Isten előtt, és mégis valami nincs rendjén. Valahol valami elcsúszott. Nagyon intenzíven szeretné Isten helyre rakni ezt a dolgot. És amikor olvastam az igét, először megképződött bennem a népnek a reakciója, amikor kiáll a próféta, elkezdi mondani Isten szavát, hogy már megint mi a baj? Már megint mit akar az Isten? Hiszen, ahogy olvassuk a leírásból, azért ez egy kegyes fajta volt, ez a nép, ami ekkor élt, és megtartották, igyekeztek az Isten törvényét megtartani, megtartották a böjtöt, nagyon odarakták magukat a vallásosságukban, igyekeztek odafigyelni a részletekre is, és gondolom, hogy ott volt bennük, akár emlékként, vagy az előző generációknak az örökségeként, hogy nem jó az Istennel újat húzni, nem jó a bálványimádásba belemenni. És egy ilyen generáció, akinek megvannak a maguk is vallásos tettei, ezeknek szól az Isten, és a próféta megint ágyt parancsol. Mert megint mit akar az Isten? Ez se jó neki? Nem volt jó a bálványimádás? Értjük. Mi a baj ezzel a buzgó vallásossággal? Mi a baj ezzel? Nem elég ez? Nem jók ezek a formák? És ahogy olvastam, azt képződött meg bennem, hogy igen, ez a kérdés és ez a fajta reakció nagyon könnyen sajátunk lehet akkor, amikor gyakran halljuk azt, hogy változni kell, hogy tennünk kell valamit azért, hogy jobban kedvesek legyünk Istennek, hogy még jobban engedelmességbe járjunk. És biztos, hogy máshogy éljük meg a hitünket, de bennünk is felmerülhet ez a kérdés, hogy Uram, nézd végig már az elmúlt fél évemen vagy évemen, persze tökéletes nem vagyok, de annyiszor változtam már, annyi mindent letettem már, miért kell megint változnom? És ez a kérdés, ez lehet, hogy olykor tényleg igaz az életünkre, hiszen sokszor figyelembe vesszük azt, amit az Isten mond, és nyitottak vagyunk a változásra. Nem sok-e már a változásból? Nem egy kis nyugalomra lenne már szükségünk és kiegyensúlyozottságra? És mikor olvastam az elejét az ige szakasznak, még egy dolog volt, ami megfogott, hogy mindazonáltal, hogy ezek az emberek a vallásosságban és a formákban nagyon intenzíven megélték a hitüket, volt valami nagyon nemes és valami nagyon megragadó a hitükben. Azt olvassuk, hogy szeretnének Istenhez közel lenni. Ott van bennük a vágy. Van bennük valami, ami, ami azt gondolom, hogy kedves az Istennek. Nem mondhatjuk azt, hogy vele jég romlott ez a generáció. Nem mondhatjuk azt, hogy olyan távolnak Istentől, hogy azt se tudják, hogy mit akar az Úr. Ott van bennük a vágy, és ott vannak a formák, és mégis valami nincsen rendben. Ezeknek az embereknek és ennek a generációnak a vallásossága egyoldalúvá vált ugyanis. Azt olvassuk, hogy ez a látványos böjt, amit ők megélnek, és ahogyan ők megélik a formákban a hitüket, ahogyan ők gyakorolják a vallásukat, nagy kontrasztban van azzal, amit egyébként a mindennapokban tesznek. Nagyon buzgók, és nagyon sok külsőség mellett élik meg, például a böjti napokat is, képeket olvasunk az igében erről, és mindeközben azt olvassuk, hogy Isten látja azt, és amikor eközben semmivel sem különbek azoknál, mint mondjuk, akik nem hívők. És miközben böjtölnek, és miközben ezzel a tetteikkel hirdetik magukról, hogy ők mennyire vallásosak, eközben ugyanúgy az életükben ott van az irigység, a szeretetlenség, gyűlölet, és mindazok a dolgok, amikről tanúskodik az ige, és ez a beszámoló. Még nyilvánvalóbb nyilván az ő életükben, hiszen hirdetik magukról, hogy mi vagyunk a választott nép, és igen, aki nagyon nagy hangsúlyt helyez a vallásosságnak a formáira, és nagyon hangsúlyozza és éli, hogy ő mennyire az Istené, annak az embernek az életében nagyobb a kontraszt. És sokkal nyilvánvalóbbá válik, hogyha nem hiteles az élete. Próbáltam megragadni, hogy mi lehetett a gyökere ennek a gondnak, és arra jutottam, arra vezetett az Isten lelke, hogy ezeknek az egyébként kegyes, hívő embereknek ott és akkor a hitüknek a középpontjában volt valami gond. Mert a tetteikből és a vallásosságukból az látszik, hogy az a fontos számukra, hogy mit teszek én az Istenért. Mit tehetek én ő érte? Meg is fogalmazódik az elején, hogy hát nem látod, Uram? Hát miért böjtölünk, hogyha nem hallgatsz meg? És ennek a gondolkodásnak a középpontjában ez áll. Uram, mit teszek én érted? Látod? Még ezt is képes vagyok megtenni. Látod? Áldozatokat hozok. Látod, Uram? Szolgálok. Komolyan veszem, Uram. És érezzük, hogy itt valami nagyon nagy baj van, és itt van a problémáknak a gyökere. Ugyanis lehet akármilyen vágyunk az Istenre, lehet valamilyen igény bennünk vallásosságra, lehetünk jó emberek, annak gondolhatjuk magunkat, és tehetünk sok mindent. De hogyha nem az van a középpontban, hogy nem az a fontos, amit én teszek az Istenért, hanem amit az Isten tesz értem, akkor az egész az kisiklik. Szóval a fő változásnak a gyökere itt kell, hogy megtörténjen, és itt a szívben van a probléma. Hogy nem az a fontos, amit én teszek, hanem az a fontos, hogy megértsem, hogy én semmit sem tudok tenni. Hogy én képtelen vagyok, hogy amit én teszek, az sosem lesz elég. Hogy teljesítményből nem lehet megfelelni az Istennek, és nem lehet megdolgozni az üdvösségért. Aki megértette az Isten kegyelmét és irgalmát, és befogadta azt, hogy mit tett érte Isten, és mi keresztény nép, megértjük és elfogadjuk és meggyökerezünk ebben, hogy mit tett értünk Krisztus. És az ő irgalma él ott a szívünkben, és ez éltet minket, akkor kerülhetjük el ennek a népnek a sorsát, és ennek a gondolkozásnak a kifordultságát. Mert aki a teljesítményeivel appellál az Isten előtt, és arra hivatkozik, hogy Uram, én mit teszek, az farizeussá válik. A farizeusok pontosan ilyenek voltak, és a farizeus kegyességnél talán nincsen rosszabb, mert ítélkező, kirekesztő, és mindent megjelenít, csak egyet, nem? Az Isten mindent elfogadó szeretetét. És ez talán a legnagyobb hiány, ami hiányozhat egy Isten hívő emberből. Az ige, tehát arra bátorít és arra hív felfedve ezt a problémát, hogy történjen belső változás, és ennek eredményeképpen majd a külső dolgok is meg fognak változni. És olyan jó, hogy ebben az igében olvassuk, hogy milyen az Isten kedves böjt. Mi az, ami neki tetszik? Három olyan területet szeretnék most hozni elétek, amiben megértettem az ige alapján, hogy miben kell változni az embernek. És hogyha a szívében megtörtént ez a változás, hogyha az Isten irgalma él benne, akkor ez az a három terület, amiben változást élhet meg, és talán ebben a böjtben, ami előttünk áll. mi is végig mehetünk ezeken a változásokon, és amiben megszólít minket Isten, figyeljünk arra, hogy miben szólít meg minket Isten lelke, azokban lépésről lépésre haladhatunk előre, és változhatunk. Az első ilyen, hogy az igaz bőjtben eljutott az ember magától a másikig. Olyanokat olvassunk, hogy az az igazi bőjt, amikor megosztok valamit, ami nekem van, és a másiknak nincs mással. Mikor észreveszem, hogy másnak van hiánya. Akkor a saját hiányaimon túl tudok látni is. És meglátom azt, hogy nekem adott valamit az Isten, amivel a másik felé szolgálnom kell. Teszek másért. Akkor valamit megértettem az üzenetnek a lényegéből. Egészen extrém dolgokat is felsorol az ige, például, hogy fogadjuk be szegény bujdosókat. És olyan dolgokat, amit azért valljuk meg, hogy nem könnyű megtenni. És igen, akár ilyen nagy dolgokra is hívhat az Isten. Nyilván megint nem a formákon van a lényeg, hogy most egy vagy kettő bujdosót most tényleg befogadok-e vagy nem, hanem hogy megvan-e bennem a nyitottság, a szándék és az indíték erre, hogy igen, Uram, szeretnék eljutni a menthetetlen önmagam körül való forgásból a másikig. Nem humanizmusból, nem azért, mert szeretem az embertársamat, mert ez úgy jó, meg így kell, hanem azért, mert ez az Isten szeretetéből jön, és az Isten szeretetével tudom szeretni a másikat, és befogadni a másikat. Ne felejtsük el Jézusnak a szavát, ami szintén összecseng ezzel, és erre buzdít a Máté evangélium a 25. fejezetéből. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Amikor megtettétek ezeket akár csak egyel a legkisebb atyáim, atyám fiai közül, velem tettétek meg. És még egy gondolat ehhez, hogy Istennek hála, a gyülekezet és az Isten országa sem olyan, hogy vannak csak adók, akik csak adnak, meg megosztanak, és vannak csak befogadók, hanem mindjárt mind a két oldalon szereplünk. És nagyon fontos, hogy belássuk, és eljussunk ide is, hogy van, amiben nekem kell adni, és van, amiben el kell fogadnom. És nem tudom, hogy neked melyik a nehezebb, de azt gondolom, hogy mind a kettőre hív az Isten. És mind a kettő egy elérendő cél, hogy képesek legyünk megosztani, és képesek legyünk befogadni is. A második gondolat, ami az ige alapján megfogalmazódott bennem, milyen változásra hív az Isten a bőjtben, ez az, hogy valamilyen módon el kell mozdulnunk fogyasztástól szolgálat irányába. Hogy nem lehet a gyülekezetben úgy lenni, és nem lehet keresztényként úgy élni, hogy én igénybe veszek egy szolgáltatást, akár a gyülekezetben, hogy igénybe veszem az Istennek a különböző ajándékait, ezért valamit teszek, és aztán ez így rendben van, hanem szolgálni kell, és adni kell. Az Isten népe, az Isten gyülekezete, ez a közösség ugyanis nem egy intézmény, nem egy üzlet, ami magától működik, hanem benne kell lennünk nekünk magunknak is. Szolgálnunk kell. Ha bőjtben van lehetőségünk elcsendesedni, és megvizsgálni magunkat, és engedni azt, hogy Isten munkálkodjon bennünk, és eljutunk addig, hogy kinyitjuk magunkat, és megtanuljuk megosztani másokkal azt, amink van, akkor eljuthatunk oda, hogy innentől kezdve szolgálni szeretnénk. És nem csak arra tekintünk egy közösségben, hogy mi az, amit én itt kapok, mi az, amit én ebből merítek, hanem mi az, amit itt meg tudok osztani másokkal. Tulajdonképpen ez az előző pontnak a közösségi vonása. És erre hív minket az Isten, és nem megyek most nagyon mélyen ebbe bele, de ez egy nagyon komoly küldetésünk, gyülekezetként is, keresztény közösségként, egy nagyvárosban, hogy fel tudjuk mutatni, és meg tudjuk élni, hogy itt a gyülekezetben mi szolgáló közösség vagyunk. Egyformán igyekszünk hordozni a közösség terheit, és beletenni azt, amilyen ajándékokkal Isten minket megáldott, és szolgálni az Isten dicsőségére. Mert ez az Isten akarata, így élhetjük meg a szeretet közösséget, itt a gyülekezetben is. És a harmadik gondolat itt az igéből, az igaz bőjtben, amire hív minket az Isten, és amit nagyon konkrétan képekkel leír, az, hogy szükségünk van arra az egyéni életünkben, hogy képesek legyünk törni igákat és oldani köteleket. nagyon szemléletes az, ahogy az igében ez előttünk áll. És nyilván nem fizikai értelemben kell erre gondolni, egyik nyakába sincs iga, hanem lelki értelemben. És meg kell, hogy mondjam, hogy ez a része nagyon megindította az igének. És elkezdtem végig gondolni azt, hogy hogyan érinthet ez engem. És lehet, hogy azt mondod, hogy hát nekünk nincsenek rabszolgáink. Nekünk ez egyáltalán nem probléma is. Aztán lehetséges, hogy ennél mi civilizáltabbak vagyunk, és ennél kifinomultabbak a mi fogjaink, a mi köteleink. Mert a mindennapi életben, kapcsolatrendszerekben élünk. És nagyon-nagyon könnyen ejtünk úgymond foglyokat. Tartunk hatásunk alatt embereket. Akár érzelmileg egészen durván belemegyünk érzelmi zsarolásokba, játszmákba. Nem engedünk másokat kiteljesedni. Lehet, hogy hajlamosak vagyunk másokat leuralni. A saját akaratunkat másokra ráerőltetni. Nem engedünk kibontakozni másokat. És sorolhatnám tovább ezeket a dolgokat. Engedjétek, hogy a bődben Isten megvizsgáljon benneteket. És nyissa fel a szemeteket arra, hogy nincsenek-e véletlenül neked is fogjaid? Nincsenek-e olyanok, akikkel függő kapcsolatban állsz, és függő viszonyban vagy, és azt gondolom, hogy van az életünknek olyan része, ahol ez egészségtelen. És lehet, hogy olyanok vagyunk, akik inkább szeretünk másokat irányítani és uralkodni, és lehet, hogy olyanok vagyunk, akik kiszolgáltatjuk magunkat állandóan másoknak, és állandóan rajtunk uralkodnak, és egyszerűen csak azt veszük észre egy idő után, hogy már megint kihasználtak, és már megint valaki az akaratát érvényesítette rajtam. És mind a kettőből tisztulni kell, és mind a kettőből szabadulni kell. Egy olyan fajta függés ez, amiből az Isten gyógyítani akar bennünket. Vigyázzunk, nehogy az alá vagy a fölé rendelésben olyan helyzetbe kerüljünk, ami nem az Isten akarata. Mert az Isten akarata, azt gondolom, a szabadság, a testvéri kötelékeknek a hálózata az életünkben, és azt, hogy azt a fajta függést, amit sokszor a kapcsolatainkba visszük át, azt egyedül az Istennel éljük meg. Mert az az ember, aki belemegy ebbe a bűnbe és ebbe a hibába, annál talán az Istennel való függés, ez a kapcsolat nincsen alapjába véve rendben. És hogyha hajlandóak vagyunk teret engedni az Isten munkájának, és egyszerűen engedjük, hogy ő szabadítson minket, és kinyisson mások felé, és mozdítson el a szolgálat irányába, és engedjük, hogy törjenek ezek az igák az életünkben, és formálja a kapcsolatainkat, akkor azt olvassuk, hogy áldás lesz az életünkön. Ígéretekről és áldásokról olvasunk az igében. Olyan ígéretekről, amik a változáshoz kapcsolódnak. És az elején feltettem a kérdést, hogy minek már megint változni? Mit akar Isten ennyi változást tőlünk? Hát az igében, amikor a változás, a megtérés, a helyreállásról olvasunk, akkor ott mindig jön az áldás, és mindig jönnek az ígéretek. És nem olvastam fel az egész 58. fejezetet, de a fejezet második felébe folytatódik az áldásoknak a felsorolása. És hogyha valakinek van ideje, vegye kezébe az igét otthon, és olvassa tovább az 59, a 60, a 61. fejezeteket, és van benne ítélet is, de ott van az áldásoknak a sora. Az, amit Isten ígér a népnek, azoknak az embereknek, akik teret engednek a munkájuknak. Olyan távlatok vannak benne, amelyre az embernek egyszerűen tátva marad a szája. Én most három dolgot hoztam ide, itt a 9. versig, amik felolvastam, amiben ezt az áldást és az Isten ígéreteit megragadhatók. Az első az, hogy megtörik a sötétség. Azt olvassuk, hogy úgy jön el az igazság, mint a hajnal. Hajnal az úgy tör be a sötétségbe, hogy nyilván látható, amikor felkel a nap, de szép fokozatosan, ugye? Nem az egyik pillanatról lesz sötétségből világosság. Nagyon fájna a szemünknek, hogyha az éjszakai sötétségből hirtelen nappali világosság lenne. Hanem ott van benne ez a fokozatosság. És azt érzem, hogy az Isten áldása az, hogy teret engedünk neki, és hogyha változunk, akkor fokozatosan helyére kerülnek a dolgok. Sokszor sok mindent hirtelen szeretnénk, és az Isten áldása pedig sokszor lesz, hogy fokozatosan kerülnek helyére a dolgok. Fokozatosan lesz egyre nagyobb a világosság, és hogyha te az életedben, azon a helyen, ahol élsz, benned ott van a világosság, akkor ez a reménységünk, hogy a környezetedben is így lesz fokozatosan egyre nagyobb a világosság. Ez az útja egyébként Isten gyermekeinek is, a gyülekezetnek is, a nagyobb közösségben, a társadalomban, hogy egyre inkább, egyre több legyen a világosság. És ahol oszlik a sötétség, és egyre nagyobb lesz a világosság, ott egyre inkább jelen van Isten. Ott egyre tisztábbak lesznek a dolgok. És ez nagy reménységre ad okot. A másik ígéret, ami az igében előttünk áll, ennek az ellentéte. Azt olvastuk, hogy hamar beheged a sebed. Ez pont az ellentéte. Ez egy valami intenzív folyamat. Intenzív gyógyulás az Isten ígérete. Azaz, amiben szükségünk van, abban Isten gyorsan cselekszik. És nagyon-nagyon megfogott ez a kettő egymás mellett. Hogy egyrészt úgy szűnik a sötétség, ahogy eljön a hajnal, és szépen lassan, Isten megenged ilyen hosszan tartó folyamatokat, és ad intenzív változásokat is, ad intenzív gyógyulást. Senki nem szeret beteg lenni, azt gondolom, aki egészséges már, mint gondolkodásában. És az Isten ezt ígéri, hogy hamar ad gyógyulást, akár fizikai, akár lelki betegségekből. Az Istennek tehát minden lehetséges. És ahol teret engedünk neki, ott végzi ezt a helyreállító munkáját, és ezért lehetünk türelemmel is, ezért lehetünk bizalommal felé. Hogy amiben szükségünk van, ott folyamatokat enged meg, és amiben szükségünk van, ott megadja az intenzív gyógyulást. És a harmadik ilyen ígéret, az pedig nagyon csodálatos képpel áll előttünk, hogy igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége mögötted. És egy olyan képbe tudom ezt elképzelni, mint amikor a nép vonult a pusztában, és amikor szükséges volt, akkor előttük ment füstoszlop, tűzoszlop, amikor szükséges volt, akkor mögéjük ment a vöröstengeri átkeréskor, tudjátok, mögéjük ment, feltartotta az egyiptomiakat, és hogy Isten van előttük is, meg Isten van mögöttük is. És ez a teljes biztonság, hogy az Isten körülöleli az ember életét. Isten van előtted, Isten van mögötted. Véve az, ami előtted van, és véve van az, ami mögötted van. Isten kezébe a jövőd, holnapod, Isten kezébe a múltad, ami történt veled, és ennél nagyobb biztonság nem is kell. Tudhatom azt, hogy azért nem kell aggodalmaskodnom, mert Isten előttem jár, és látja holnapomat, és látja azt, ami érni fog, és nem a vak sötétbe megyek bele, a jövő előttem nem egy bizonytalan dolog, amitől félni kell, hanem az, amiben ott van Isten is, és a múltam is nála van, rendezve, az ő kezében van. És az utolsó dolog, amiről még beszélni szeretnék nektek, az, hogy mi van a kettő között. A 9. versnek a végén azt mondja, hogy ha hívod az Urat segítségül, hívod az Urat, akkor ő válaszol, és azt mondja, hogy itt vagyok. És itt van ebben a képben a jelen. Az, hogy az életünk helyreáll, és hogyha engedünk az Isten munkájának is, és a bőjtben is teret engedünk neki, és szépen lépésről lépésre tisztulunk és haladunk előre a hitünkben, akkor velünk lesz az Isten. Hányan is hányan vágynák ezt a mondatot az Istentől, akik keresik és nem találják meg, fogalmuk sincs, hogy mit keresnek, hogy ennyit mondjanak neki, és ennyit értsen meg, hogy itt vagyok, veled vagyok, szeretlek téged, elfogadlak, számíthatsz rám. És igazából mindegy, hogy milyen körülmények vesznek körül, de én itt vagyok. Előtted is, meg mögötted is, de most itt vagyok. És ez az, amiben evangéliumot hirdetek ma nektek. Hogy ez nem csak az akkori népnek szólt ott, nem csak nektek és nekünk szól általánosságban, hanem megszólít minket, és látható és kézzelfogható módon van jelen most itt közöttünk. Hiszen egy úrvacsorás alkalmon vagyunk együtt. És az úrvacsori közösségben is megélhetjük ezt, hogy Isten szent lelke közöttünk van és munkálkodik bennünk. És miközben vesszük a jegyeket, közben ezt mondja a szívünkben, hogy itt vagyok, veled vagyok, munkálkodom benned. Különleges az, ahogy megéljük itt az úrvacsori közösséget, mikor először láttam ezt, nagyon új volt, és nagyon megragadó, hogy körbeállunk, és megéljük ezt az egymás felé fordulást. és mintegy a kör közepén, és közöttünk, és a szívünkben itt van Isten. Mindez Jézus Krisztusért lehetséges, és Jézus Krisztusért élő és megragadható a mi számunkra. Neki nem mondta az Isten ott a kereszten, amikor szenvedett értünk, hogy itt vagyok, sőt, elhagyta őt, teljesen egyedül volt, azért, hogy nekünk mondhassa, azért, hogy a Krisztus érdeméért jöhessünk most elé. A bőjt a szabadulás ideje, a bőjt lehet a megtisztulásnak, a leegyszerűsödésnek, az Istenre figyelésnek az ideje, hogy eljuthassunk a húsvét örömhíréig, a feltámadásnak, a katarzisáig. És nagyon jó, hogy ebben a folyamatban az úrvacsorai közösséggel indulunk el. Hiszem, hogy Isten itt van most is közöttünk, és végzi bennünk az ő munkáját. És ő áldja meg azt, hogy el tudjunk indulni, hogy tudjunk nyitni, tudjunk változni abban, amiben kell. Ő formáljon minket, és adjon olyan bőjtöt, ami neki kedves. És erre a meghívásra, amikor ő azt mondja, hogy itt vagyok, és köztetek vagyok, legyen az a mi válaszunk is, hogy Uram, én is itt vagyok. Hallom, értem, és szeretném befogadni a te kegyelmedet. Legyen így. Amen.
Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt, hogy a te célod az életünkkel valóban a szabadulás. És köszönjük neked, Urunk, hogy te azt ígérted, hogyha benned vagyunk, akkor nem leszünk a körülményeink rabjai, akkor nem leszünk a félelmeink rabjai, hanem te magadhoz húzol bennünket, és magadhoz vonzasz bennünket. És köszönjük neked, Urunk, és áldunk és magasztalunk téged azért is, hogy te elfogadsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell többet mutatnunk, és nem kell mást mutatnunk magunkból, amik vagyunk. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogyha megvalljuk bűneinket, akkor te hű és igaz vagy, és te megbocsátod azokat, és mehetünk hozzád. És köszönjük neked, Istenünk, a bőjtnek az időszakát. Köszönjük neked, Úr Jézus, az, hogy te a kereszten az életedet adtad értünk, és a véredet ontottad értünk, engedted, hogy ontsák, hogy megváltsál. Azért könyörgünk, Urunk, hogy ez a bőjti időszak valóban hadd szolgálja azt, hogy előtted elcsendesedjünk, és Urunk, add meg, kérünk, hogy hadd érthessünk meg valami többet abból, hogy mit jelent az, hogy te meghaltál értünk, mit jelent az, hogy te az életedet adtad értünk, és hogy te feltámadtál. Add, Urunk, hogy szolgálja ez a bőjti időszak azt, hogy közelebb kerüljünk hozzád, te magadhoz vonz bennünket ebben az időben. És Urunk, szeretnénk most könyörögni, és a kéréseinket is eléd vinni. Urunk, hiszünk és tudjuk, hogy előtted vannak a terveink, a vágyaink és a céljaink. És így hozzuk eléd most a templomépítésnek is a tervét, ami ott van az egész gyülekezetnek a szívében. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg a vágyainkat, és köszönjük azt is, ahogyan eddig is ajtókat nyitottál, és eddig is küldtél támogatókat, és azért kérünk, hogy ezt folytasd, ezt az áldást. Te váltsad valóra a vágyainkat, ahogyan te akarod. Úr Jézus, könyörgünk azokért a családokért, akik most anyagi nehézségekkel küzdenek, akiknek valóban a mindennapi megélhetési gondokkal kell küzdeniük, és napról napra nincs más választásuk, csak hogy rád bízzák magukat. Kérünk, Urunk, hogy azok a családok, akik ilyen gondokkal küzdenek, hadd tapasztalják meg ezekben a küzdelmekben a te jelenlétedet, a te megerősítő és bátorító jelenlétedet, te valóban gondot viselsz. És Úr Jézus, imádkozunk azokért is, akiknek most gyász van a szívükben, mert közelmúltban vesztettek el valaki olyat, aki fontos volt a számukra. Urunk, azért könyörgünk, hogy azt az űrt, ami most ott van bennünk, azt te töltsd be. Te legyél ott a te vigasztaló jelenléteddel. Te erősítsd őket. És Urunk, könyörgünk azokért is, akik most Japánban vannak, és a természeti katasztrófák miatt nyomorgatják őket, természeti katasztrófák nyomorgatják őket, és valóban kilátástalan az életük, és élet és halál között vannak. Add, Urunk, hogy ebben a helyzetben is tudjanak hozzád fordulni, és kérünk, hogy te legyél ott velük ezek a nehézségek közben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindezt az Úr Jézus Krisztus nevében kérhetjük tőled. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.